Kedves hallgatom! A Filippi levél első részének 15. versét olvassuk. Némelyek ugyan irigységből és versengésből, de mások jó akaratból hirdetik a Krisztust. Ez egy tragikus nehézség volt Pál apostol korában, és ugyanez történik napjainkban is. Amikor először kezdtem tanulmányozni a Bibliát, hihetetlen volt, hogy Krisztus evangéliumának prédikálását lehet irigységből és versengésből is csinálni. De most már régóta a szolgálatban vagyok, 1953-ban rendeltek ki lelkipásztorra, tudom, hogy az evangélium prédikálását talán az sérti a legjobban, hogy egyesek irigységből és versengésből végzik. Pál többször is említi az irigységet és versengést ebben a levélben. Jó néhányan lehettek ilyenek az úton, akik irigykedtek Pál apostolra, féltékenyek voltak, mert nem tudtak olyan eredményeket elérni, mint Pál. Az irigység problémájának egyik megoldása minden kereszténynek az, hogy ismerje fel ajándékát. Nem mindnyájan ugyanazt az ajándékot kaptuk. A test nem tudna úgy működni, ha így volna. Az a probléma, hogy egyesek, akiknek van ajándékuk, irigykednek másokra, akiknek más ajándékuk van. Emlékszel arra, hogy Pál megmondta a korintusiaknak, hogy az ajándékokat szeretetben kell gyakorolni. Minden ajándék célja a szeretetben való megerősödés. Barátom, ha szeretetben gyakorlod ajándékodat, akkor sohasem irigykedsz másokra. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. 1. Korintusi levél, 13. rész, 4. vers. Az irigység ezt mondja. Nem sokat gondolok rólad. A büszkeség így szól. Te mit gondolsz felőlem? Ez a különbség az irigység és a büszkeség között, és a hívőnek óvakodnia kell mindkettőtől. Pál nagyon egyenesen kifejezi ezt, amikor így ír. Mert ki tesz téged különbé? Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? 1. Korintusi levél, 4. rész, 7. vers. A versengés érdekes szó. Ennek görög eredetije az erisz, ami azt jelenti, hogy fölkavarni, utalva a démonokra, a szellemekre, amelyek veszekedést kavarnak. Az irigység és a versengés árt a gyülekezetnek. Az alkohol és a kábítószer a gyülekezeten kívül nem árthat annyit, mint amennyit az irigység és a versengés árt a gyülekezeten belül. Azok pedig számításból nem tiszta lélekkel hirdetik a Krisztust, mert azt hiszik, hogy gyötrelmet okoznak nekem fogságomban. Filippi levél, 1. rész, 17. vers. Prédikálták Krisztust, de nem őszintén. Igyekeztek kicsinyíteni Pál munkáját. Irigykedtek Pál apostolra, de nem voltak képesek semmit sem mondani ellene. Most, hogy börtönbe került, képtelen volt védeni magát, és ezek az emberek kimentek és prédikálták az evangéliumot, de néhány kisebb vádat is mondtak Pál ellen. Figyeljük meg azonban, hogy voltak egyesek, akik jó akarattal prédikálták Krisztust. Ezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium védelmére rendeltettem. Filippi levél, 1. rész, 16. vers. Itt van ez a két csoport. Pál hogyan viszonyul hozzájuk? Mert miről is van szó? Egyedül arról, hogy bármelyik módon, akár színlelésből, akár meggyőződésből Krisztust hirdetik, és én ennek örülök, sőt még inkább örülni fogok. Filippi levél, 1. rész, 18. vers. Fontos Pálnak, hogy Krisztust prédikálják, és nem számít, hogy színlelésből, vagy igazi indítékból teszik. Tragikus, hogy olykor Krisztust irigységből és versengésből prédikálják. Őt ma is hirdetik ilyen módon. De mindig örülhetünk annak, hogy prédikálják Krisztust. Egy kicsit fenntartással vagyok a nőprédikátorokkal szemben, mert úgy gondolom, hogy nem nagyon követik az írást, de ahogy már mondtam többször is, egyes nők jobban prédikálják Krisztust, mint az átlagos férfi prédikátorok. Mire alapozom ezt? Örülök annak, és hálás vagyok Istennek, hogy Krisztust prédikálják. Dr. Ironside mondta el, hogy egyszer egy parkban ment végig, ahol egy nő prédikált, és barátja így szólt hozzá. Nem szégyen, hogy ez a nő itt prédikál? Dr. Ironside így szólt. Szégyen, hogy nem veszi át valamelyik férfi a helyét. Ez a probléma. Hála legyen Istennek azért, hogy Krisztust prédikálják. Ez a fontos. Örülhetünk annak, hogy Isten igéjét minél messzebb viszik. Manapság nagyon sokan járnak a családi bibliaosztályokba. Én örülök ennek. Tudom, hogy néha érintőlegesen csinálják ezt, de nem jobban, mint ahogy néhol a gyülekezetekben is felszínesen végzik. Örülhetünk annak, hogy Isten igéjét tanítják. Érdekes és vigasztaló annak tudata, hogy Krisztust prédikálhatják őszintetlenül, és az emberek mégis megtérnek. Isten megtiszteli igéjét, nem az embert vagy a szervezetet. Föl kell ezt ismernünk korunkban. Isten lelke az egyetlen, aki adja az áldásokat, és csak akkor adhat áldást, amikor Isten igéjét hirdetik. Mert tudom, hogy ez üdvösségemre válik a ti könyörgésetek és Jézus Krisztus lelkének segítsége által. Filippi levél, első rész, 19. vers. Az üdvösségen Pál az ő fogságból való megszabadulását érti, a ti könyörgésetek által. Az emberek megkérdezték tőlem, hogy miért kértem mindenkit, hogy imádkozzék értem, amikor betegségben voltam. Ezt mondták, nem tudtad, hogy Isten meggyógyíthat, ha odamész hozzá imádságban. Hadd mondjam, hogy a Biblia világossá teszi, hogy Isten meghallgatja és válaszol népének imádságára. Szükségünk van arra, hogy Isten népének imádságát kérjük. Pál mondja, hogy imádságaik által reméli, hogy megszabadul. Jézus Krisztus lelkének segítsége által. Csak imádság által kaphatjuk meg a szükséges segítséget. Ezért várom és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, hanem mint mindenkor, úgy most is Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni én értem, akár életben maradok, akár meghalok. Filippi levél, első rész, 20. vers. Pál megmondta, hogy nem akar szégyent vallani bizonyságtételében ebben az életben, és nem akar megszégyenülni, amikor elmegy az Úr Jézus Krisztus jelenlétébe. János apostol említi azt a tényt, hogy amikor Krisztus eljön, hogy elvigye egyházát magával, lehetséges, hogy a hívők szégyenkeznek megjelenésekor. Szükséges erre gondolnunk. Minden kereszténynek törődnie kell azzal a nappal. Évekkel ezelőtt kezdtem prédikálni a proféciákról, és ennek igen nagy hatása volt közösségünkben. Ahol csak tanítják a proféciákat, ott mindenütt figyelmesen felé fordulnak az emberek. Ma már az egész országban elterjedt ennek hirdetése. Talán nekem több ilyen lehetőség adatot, mint bárki másnak. Ezért azt akarom mondani, túl sokan vannak, akik ugyan beszélnek az Úr eljöveteléről, de nem készek az Úr eljövetelére. Megkérdezheted, vajon nem üdvözülnek? De üdvözülnek. Azonban attól tartok, hogy megszégyenülnek megjelenésekor. Életük nincs előnyére az evangéliumnak. Pál azt mondja, hogy nem akar szégyenkezni Krisztus eljövetelekor. Emlékszünk arra, hogy ez a fejezet megadja a keresztény élet filozófiáját. Megfigyelhetjük, hogy Pál összegezi mind a négy fejezet témáját egy versben, és néha egyetlen mondatban. A következő vers éppen ezt adja vissza Dióhéjban e fejezet tartalmáról. mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Filippi levél, első rész, 21. vers. Figyeljük meg, hogy a Bibliában egyes szavak dőlbetűvel állnak. Ez azt jelenti, hogy nincsenek benne az eredetiben, de beleírták, hogy világosabbá tegyék a jelentést. Ez a vers valójában így szól. Nekem élni Krisztus, meghalni nyereség. Ez a keresztény élet filozófiája. Az élet Krisztus, a halál nyereség. Dr. William L. Pettingill szokta mondani, hogy a nyereség mindig több ugyanabból. Ha az élet Krisztus, akkor a halál még több Krisztusból. Ez azt jelenti, hogy elmegyünk és vele leszünk. Jól lehet, hosszú időt vett igénybe, hogy erre a következtetésre jussak, meg vagyok győződve arról, hogy a legfontosabb az életemben az, hogy mint keresztény Jézus Krisztus legyen valóságos az életemben. Ez ma nem túlságosan népszerű. Az emberek inkább beszélnek az odaszenteltségről, az ő szolgálatáról, ennek meg annak az elvégzéséről. De a legfontosabb, hogy közösségünk legyen vele, és hogy örömünk teljes legyen. Aztán erőteljessé válik bizonyságtételünk, ha ezt követjük. A probléma az, hogy a legtöbben akarják a jó befejezést, de elfeledkeznek mindarról, amit ez magában foglal. Ez azt jelenti ebben az esetben, hogy közösségem van az Úr Jézus Krisztussal. Minden más ennek a közösségnek a gyümölcse. Nekem az élet Krisztus, a meghalás az a nyereség, hogy elmegyek és vele leszek. Most már tudjuk, hogy Pált miért nem zavarták az ellene irányuló bírálatok. Nem árt az embernek semmi, ha közösségben van az Úr Jézus Krisztussal. Mit tehetne bárki az ilyen emberrel? Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Ez olyan magasztos szint, ahol már semmi nem árt az embernek. Bár csak elmondhatnám, hogy már elértem ezt a szintet. Útban vagyok e felé, de még nem értem el. Ez a célom. Milyen csodálatos ez a cél. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor, hogy melyiket válasszam, nem tudom. Filippi levél, első rész, 22. vers. Pál nem ismerte a jövőt, mint ahogy mi sem ismerjük a jövőt. Nem tudjuk, hogy egyetlen egy nap mit hoz az életünkben. Szorongat ez a kettő. Vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. De miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Filippi levél, első rész, 23. és 24. vers. Pál azt mondja, hogy nem tudja, melyiket válassza, hogy az Úrral legyen, ami jobb, vagy pedig maradjon a filippiekkel, mert szükség van rá. Amikor nagy műtéten estem át, levelet kaptam valakitől ezekkel a szavakkal. Tudom, hogy mindenki azért imádkozik, hogy meggyógyuljon, de én azért imádkozom, hogy az Úr vigye önt haza, mert Krisztussal lenni sokkal jobb. Ezt írtam vissza. Megengedné, hogy az Úr döntsön e felől? Én maradni akarok. Egy kicsit még tovább itt akarok maradni, hogy hirdessem Isten igéjét. Csak most érkeztem szolgálatom legjobb részéhez. Nem akarom abba hagyni Krisztus szolgálatát. Kérem Istent, hogy engedjen itt maradni. Azt hiszem, ez normális érzése Isten gyermekének. Ez emlékeztet arra az esetre, ami az egyik fekete gyülekezetben történt. A prédikátor egy este megkérdezte, hányan akartok a mennybe jutni? Mindenki fölemelte a kezét, kivéve egy kisfiút. A prédikátor megkérdezte tőle, nem akarsz a mennybe jutni? Ezt felelte, dehogy nem, de azt gondoltam, hogy még ma este el akarnak indulni. El akarunk jutni mindnyájan a mennybe, de nem most azonnal. Erről meggyőződve tudom is, hogy életben maradok, és együtt maradok mindnyájatokkal, a hitben való növekedésetekre és örömötökre, és még inkább dicsekedtek majd velem Krisztus Jézusban, amikor ismét megjelenik nálatok. Filippi levél, első rész, 25. és 26. vers. Pál nagyon gyakorlatias. Még van elvégezni való munkája. Ezeknek az embereknek szükségük van szolgálatára. Ki akart kerülni a börtönből, és ismét velük akart lenni. Azoknak az embereknek, akik mindig ezt mondják, ó, bárcsak eljönne az Úr, szorgalmasan munkálkodniuk kell. Ez az egyetlen színpad, ahol a magunk részét játsszuk. Maradni akarok, ameddig lehetséges, és megígértem az Úrnak, hogy hirdetem Isten igéjét, ameddig megengedi, hogy itt maradjak. Csak hogy a Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek, hogy akár oda megyek és látlak titeket, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy megálltok egy lélekben, egy szívvel, együtt küzdve az evangélium hitéért. Filippi levél, első rész, 27. vers. A viselkedés az életmódot jelenti. Nem csak a beszédünk, hanem egész életünk legyen Krisztus evangéliumának hirdetője. Hogy megálltok egy lélekben, egy szívvel, együtt küzdve az evangélium hitéért. Mennyire szükséges, hogy Isten népe együtt vállalja az evangélium továbbítását. A gyülekezet az lenne, aminek lennie kellene e mai világban, akkor a világ meghallaná a hirdetett evangéliumot. Itt Pál használja a küzdve kifejezést, ami annyira más, mint a föntebb használt versengés szó. A küzdésben benne van a halál tusa. Együtt kell tusáznunk az evangélium hitéért, és hogy semmiképpen meg nem rémültök az ellenfelektől. Ez nekik a kárhozat, nektek pedig az üdvösség jele lesz, mégpedig az Istentől. Mert nektek nem csak az adatot meg a Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte. Filippi levél, első rész, 28. és 29. vers. Amikor olyan helyre kerülsz, ahol ő engedi, hogy szenvedj érte, akkor megérkeztél, vagyis ez a Krisztus Jézus magasztos elhívása. És hogy ugyanabban a küzdelemben álljatok, amelyet tőlem láttatok, és amelyet most rólam hallotok. Filippi levél, első rész, 30. vers. Pál bizonyára tudta, hogy mi a Krisztusért vállal szenvedés. A Krisztusért való szenvedés az áldás jele, nem annak a jele, hogy Isten elfordította tőlünk az ő arcát. Ezzel befejeződik az első fejezet, amelyben megláttuk a keresztény élet filozófiáját. A fejezet egy versben összegeződik. Nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Az első fejezetben láttuk a keresztény életfilozófiát egy versben összegezve. Ahogy mondtuk, nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Krisztus volt Pál apostol életének a középpontja. Most a második fejezetben megérkezünk a keresztény élet mintájához. Ami Krisztus értelme, ahogy majd látjuk. Nem élhetek az utánzásból. Hallom az embereket, amint beszélnek ma Jézus követéséről. Néha szeretném megkérdezni az ilyenektől, hogy mit értenek azon, amikor ezt mondják, különösen ha az életük nincs összhangban azzal, amit mondanak. Vajon próbálják utánozni Jézust? Amikor Pál itt azt mondja, hogy Krisztus a keresztény élet mintája, akkor nem az utánzásról beszél. A részesedés a témája. Vagyis Krisztus értelme legyen bennünk, és ez csak Isten lelkének hatalma által történhet. Már régen megtudtam, hogy amikor én teszek valamit, akkor nem csak hogy nem jó, hanem helytelen mindig. Azzal vádolnak, hogy erős akaratú ember vagyok, és megvan rá a hajlamom, hogy a magam feje után menjek. De amikor ezt teszem, akkor szeretnék rálépni a lábujjamra. Ezt mondom, Uram, Kész vagyok most már arra, hogy te vedd át a vezetést. Csodálatos meglátnom, hogy az Úr átveszi az irányítást. Meg kell tanulnunk megállni és várni Isten lelkének a mozdulását. Ez nem azt jelenti, hogy csak ülünk és forgatjuk az ujjainkat. Természetesen végezzük az Istentől kapott munkát, de a hatalom Isten lelkétől jön. Ebben a második fejezetben az egyik legnagyobb teológiai nyilatkozatot találjuk a Szentírásban Jézus Krisztus személyéről. Ebből a teológiai nyilatkozatból származik a legellentmondásosabb kérdés, amivel foglalkoztak évszázadokon át. Valójában éppen ez osztotta meg Európát, és sokkal inkább, mint bármi más. A kenózis elméletét támogatták, ami szerint Krisztus a testet öltéskor megüresítette magát istenségétől. Ez a fejezet világossá teszi, hogy nem üresítette meg magát istenségétől. Most foglalkozunk ezzel az ellentmondásos kérdéssel, és megfigyeljük ennek gyakorlati oldalát, mert ez gyakorlatias levél. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Segíts meg abban, hogy én is elmondhassam Pál apostollal. Nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. És segíts abban, hogy ez ne csak jelszó legyen az ajkamon, hanem valósítsam meg naponta a te dicsőségedre, és embertársaim örömére. Ámen.